Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Bár a felpörgött ingatlanpiac szinte minden vásárlót nehéz helyzetbe hozott, az első lakás vásárlók fáztak rá leginkább az ingatlanpiaci boomra. Az enga.hu ingatlan hirdetési portál adataiból az derül ki, hogy az első lakás vásárlók körében népszerű garzonlakások négyzetméter árai emelkedtek leginkább az év első felében. Budapesten egy kis lakást átlagosan 9 millió forinttal drágábban hirdetnek meg most, mint tavaly ilyenkor. A következő percekben először erről lesz szó, de a nagy melegre való tekintettel szó lesz a nyaraló piacról is. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Futó Péter, az enga.hu elemzési vezetője. Szervusz, Péter!
Szia, László! Köszöntöm a hallgatókat!
De olyan régen megírtátok, hogy a legnagyobb bajban talán, bár szerintem minden vevő, ahogy itt a bevezetőben is mondtam, nehéz helyzetbe került az elmúlt hónapokban az ingatlanpiacon, vagy hát mondhatni, hogy az elmúlt egy évben az ingatlanpiacon, hiszen rettentően megnőttek az árak, de talán a fiatalokat érinti ez a legfájdalmasabban. Erről készítettetek is egy összefoglalót, itt idéztem is egy számot, hogy 9 millió forinttal többbe kerül egy kis lakás, mint tavaly ilyenkor.
Igen, legalábbis Budapesten, tehát a legkisebb kategóriában 40 négyzetméter alatti, tehát jellemzően garzonlakásoknál is megnéztük ezt az árváltozást, és hát valóban az jött ki, hogy itt 37 millió forintról idénre 46 millió forintra emelkedett az átlag kínálati ár.
Tehát már a másfél millió forint fölött járnak a lakásárak, és akkor nem is az új lakásokról beszélünk.
Hát igen, igen, tehát egy elképesztő drágulás történt Budapesten. A budapesti átlagban is 23%-ot látunk ugye az engán a kínálati számokban, viszont ha megnézzük a kislakásokat, akkor ott ennél is magasabb volt az áremelkedés. A garzonoknál olyan 27, a 40-60 négyzetméteres jellemzően két szobás lakásoknál pedig ennél is magasabb, ott már 29% körüli az éves drágulás, ami egy egészen elképesztően nagy érték.
És egyébként az ennél nagyobb lakásoknál ott gondolom nem volt ekkora áremelkedés,
nem.
Hiszen ott azt meg is kell tudni fizetni, vagy ki is kell tudni fizetni a végén.
Így van, ahogy haladunk az egyre nagyobb lakások felé, ugye egyre kisebb ez a drágulás, tehát tulajdonképpen azok vannak a legnehezebb helyzetben, akik kis lakást vásárolnának, hiszen például csak azt engedhetik meg maguknak. Ugye jellemzően a fiatal lakásvásárlók, akik egy és két szobás lakásokban gondolkodnak. Na most ez a lakástípus drágult ugye a legnagyobbat tavalyhoz képest.
Hát akkor ez úgy néz ki, hogy ez egy ilyen ördögi kör lesz, amiből nem lehet kiszállni, hiszen minél jobban drágulnak a lakások, annál többen keresnek kisebb lakásokat, viszont ez fölhajtja a keresletet, és így jobban drágulnak ezek a lakástípusok, mint mondjuk a nagyobbak.
Hát igen, itt a keresletben a befektetői kereslet is szerepet játszott, de hát ugye talán az egészhez még érdemes 2023-ra visszagondolnunk, ugye biztosan te is emlékszel, hogy milyen nagy infláció volt akkor Magyarországon. És ugye itt az inflációhoz igazodtak akkor a állampapír kamatok, és hát aki akkor állampapírt vett, most idén juthatott hozzá azokhoz a kamatokhoz, idén évelején vagy tavasszal fizették ki ezeket a kamatokat, és ugye sokan úgy döntöttek akkor, mivel a jövőbe tekintve már jóval alacsonyabb kamatok mellett tudták volna megtartani ezeket az állampapírokat, hogy inkább az ott tartott pénzüket az ingatlan piacra forgatják át, tehát befektetési cél a lakást vesznek. Ugye jellemzően ők azok, akik egy és két szobás lakásokat vásároltak, hiszen ezek a jól kiadható, jó hozamot kínáló vagy generáló lakások, és ez a kettős kereslet, tehát egyrészt a fiatal első lakásvásárlók, másrészt pedig a befektetési célú vásárlók is egyszerre jelentek meg a piacon, és ez okozott egy ilyen nagy keresletnövekedést, ami pedig egy áremelkedéssel jár együtt.
Egyébként hogy látjátok, mert ugye az év elején arról is beszéltünk, pont azért, mert hogy így elszálltak az árak, hogy a fiatalok kiszorulóban vannak erről a piacról, hogy egyébként most megjelentek újra, akár a szülői segítséggel, hiszen az albérletárak is bár megtorpantak, de azért elég súlyos szinten vannak, tehát egy egyetemistának lehet, hogy megéri még ilyen drágán is valami módon beszállni egy saját ingatlanba, és akkor befektetés gyanánt legalább nem a részleteket fizetik, és nem pedig a főbérlőnek a bérleti díjat.
Igen, hosszú távon azért az ingatlan az mindig egy ingatlan vásárlás, az mindig egy jó döntés, hiszen ha visszatekintünk akár évtizedes időtávokra, azért az inflációt, az ingatlanárak emelkedése az szerint elérte, tehát egy értéktartó eszköznek bizonyul az ingatlan. Nyilván egyetemistaként ehhez hát kell egy szülői segítség, de ha ez esetleg megvan, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy valaki ingatlant vásároljon. Na most ugye tavalyhoz képest most az árak nagyon előre szaladtak a bérleti díjakhoz képest is. Budapesten például ugye beszéltük ezt a 23%-os áremelkedést, bérleti díjak ezzel szemben csak 8% körüli mértékben emelkedtek, tehát ilyen szempontból a bérlés most akár jobban is megérheti, de ha valaki egy-két évnél hosszabb távon gondolkodik, már pedig ugye az ingatlan vásárlók általában ennél hosszabb távra terveznek, akkor még így is megérheti a lakásvásárlás.
Hát mindenképpen, mert aztán akkor végén lesz végre egy lakása a fiatalnak, vagy már bejebb van a részletekkel. Egyébként az egyetemi városokban volt-e extra áremelkedés, vagy teljesen mindegy, mert a kereslet az mindenhol elég erős, tehát attól, hogy egyetem van egy városban, az nem biztos, hogy meglátszik a kisebb bérbeadható lakások árán, már csak azért sem, mert ezeken a helyeken általában munkahely is van bőven, tehát ott az ott élő nem egyetemista korúak is keresnek akár albérletet, akár lakást is.
Így van, és több nagy egyetemvárosunkban ráadásul új beruházások indultak és zajlanak. Az egyik ilyen Szeged, ahol bár a budapestinek kisebb mértékű volt az árnövekedés, de az átlagot meghaladta, hiszen ott épül ugye a kínai BYD autógyárnak az üzeme. És ha esetleg Debrecent is kiemeljük még, ott pedig ugye a BMW az, ami most ősszel most megkezdi a termelést, de emellett nagyon sok feldolgozóipari cég, akkumulátorgyárak vannak a település környékén. Ez ugye mind munkaerőt igényel, a munkaerőnek pedig valahol laknia kell, tehát a lakáspiacra is egy extra keresletet generál. De az alapvetően elmondható, hogy így nyár közepén, inkább a nyár utolsó hónapjában, amikor az egyetemi felvételi ponthatárok kiderülnek, akkor ezekben a nagyobb egyetemvárosainkban, Budapesten kívül Debrecenben, Szegeden és Pécsen, rendszerint megnő a kereslet a kiadó lakások iránt.
A vevők azok nem ilyenkor jelennek, meg azok már korábban elkezdenek keresgélni, vagy igazából ti ezt nem nagyon látjátok, hogy milyen célra vásárol valaki?
A vásárlási célt azt egyrészt mi nem látjuk, ugyanakkor az adásvételek számából is az derül ki, hogy a vásárlók tekintetében nincs igazából ilyen éven belüli szezonalitás. Talán a december, az év utolsó hónapja az, amikor a karácsony miatt már az emberek kevésbé gondolkodnak ingatlan vásárlásban. Olyankor mindig lecsökken a kereslet, lecsökken az adásvételek száma, januárban persze ezt kompenzálja a piac. De ha lakásvásárlásról van szó, akkor sokkal inkább az egyedi piaci események azok, ami kereslet növelő vagy csökkentő hatással vannak az adásvételekre.
És a jelenlegi trend az azt mutatja, hogy folyamatosan vásárolnak az emberek, mert megijedtek a gyors áremelkedéstől, vagy akár befektetésgyanánt így jobbnak gondolják az ingatlant?
Ez nagyjából igaz volt az év első 4 hónapjára, illetve a tavalyi év utolsó hónapjaira, viszont most egy ilyen 1-1.5 hónapja azt látjuk, hogy csökkent az érdeklődők száma, csökkent a vásárlók száma, és egyébként a közvetítők, akikkel beszélünk, ők is azt erősítették meg, hogy náluk is visszaesett nagyon sok esetben az ingatlan eladások száma. Ugye ez amiatt is lehet, hogy a befektetők, akik már esetleg állampapírból vagy máshonnan a pénzüket ingatlanba akarták helyezni, ők nagyrészt már vásároltak. Igaz, hogy lesznek még ősszel is majd kamatkifizetések, de egyelőre most megtorpant, megpihent a piac. A saját félrevásárlóknak pedig ugye kompromisszumot kell kötniük abban, hogy az a 20 Budapest esetében 20%-nál nagyobb áremelkedés mit enged meg nekik végül is a piacon. Tehát ugye tavaly még 20%-kal nagyobb lakást tudtak volna venni, így vagy a méretben, vagy az ingatlan állapota tekintetében, esetleg az elhelyezkedésében valamekkora kompromisszumot kell kötniük. De ugyanígy az alacsonyabb kereslet miatt az eladóknak is kompromisszumot kell kötni, nekik pedig abban, hogy végső soron az ár alkú során mennyit engednek a kínálati árból, hiszen most már az elmúlt 1-1.5 hónapban nem kelnek el a lakások azon az áron, amik az eladók fejében vannak. Valahol mind az eladóknak, mind a vevőknek a kompromisszumra kell törekedni, és ha ez megvan, akkor áll majd vissza a kereslet.
Na most ez egy érdekes dolog, hogy áll most az alkumértéke, mit tapasztaltok? gondolom ebben is van eltérés bőven, hogy melyik városban keresik a lakást, illetve melyik városban alkusznak éppen a vevők, vagy az eladókkal, de látszik-e már, hogy mekkora az alkú jelenleg?
Hát mi itt is a nagyobb ingatlan hálózatokra tudunk hagyatkozni, ők mérik ezt rendszeresen. Hagyományosan igaz az, hogy a nagyvárosi lakások, különösen a panel lakások esetében kisebb az alkú. Ezt ugye magyarázza az is, hogy ezek egységes, egyen tervrajz szerint épített lakások. Az állapotban lehetnek különbségek, de az alapterület, az, illetve az alaprajzuk az nagyon hasonló, könnyen beárazható lakások. És ahogy haladunk az egyedibb ingatlan típusok felé, például a családi házak felé, akár azon belül is a vidéki családi házak felé, ott azért sokkal nehezebben lehet egy megfelelő árat hozni, és jellemzően ott az árakú is emiatt magasabb.
De akkor ezek szerint most már elmondható, hogy ott van a piacon az alkú rendesen.
Hát legalábbis az igény ott van rá, és hát most valószínűleg ez a kereslet visszaesés is annak köszönhető, hogy egyelőre az eladók még nem feltétlenül hajlandók nagyobbat engedni az árból, mint korábban, de valószínűleg szükség lesz rá, hiszen a jelenlegi árszintek mellett akkor fognak csak nagyobb számban megjelenni a vásárlók, hogyha az eladók is hajlandók lesznek esetleg engedni az eredeti elképzeléseikből.
A budapesti áremelkedés szintjéről, meg a két nagyvárosban tapasztalható áremelkedésről esett szó, a többi várost is említsük meg. Sorrendben hogy néznek ki a városok? Tehát Budapesten emelkedtek leginkább az árak, vagy van esetleg valami olyan különleges lokáció, ahol megszaladtak az árak valami miatt?
Budapest az egyik olyan település, ahol a legjobban emelkedtek az árak. Érdekes módon még Pécs egyébként kiemelhető, és egész Baranya megye. Ott egyelőre még mi is vizsgáljuk az okokat, hogy mi állhat a háttérben. Ott a budapesti lényegében megegyező drágulás történt. Elképzelhető, hogy ott éveken keresztül valamiért az országos átlag alatt maradt a drágulás, és most kompenzálta ezt a piac. Ugye Pécs is egy jelentős egyetemváros, de Debrecenhez, Szegedhez képest akkora beruházások nincsenek. Úgyhogy itt ezt még vizsgáljuk, illetve ha nem az áremelkedést nézzük, hanem az átlagos négyzetméter árakat, akkor még a Balaton térségét érdemes mindenképpen kiemelni, hiszen ott vannak olyan települések, ahol különböző okok miatt akár a budapestit meghaladó négyzetméter árakkal is találkozhatunk.
Tehát akkor a Balatonon élő fiatalok talán még rosszabb helyzetbe kerültek az első lakás vásárlásuknál, feltéve ha ott szeretnének maradni a szülőföldjükön, mint mondjuk a budapestiek.
Igen, viszont az igaz, hogy a Balatonnál nagyon nagy árkülönbség van abban a tekintetben, hogy új építésű, mondjuk egy vízparti lakásról van szó, jellemzően ezek húzzák fel az adott településeknek az átlagárát, míg ha a vízparttól távolabb, esetleg régebbi építés lakásokról, házakról van szó, azért ott még mindig megfizethetőbb árakon lehet ingatlanhoz jutni.
Na hát és akkor mindjárt is kanyarodtunk a másik ígért témára, a nyaraló piacra, és azon belül is akkor kezdjük a Balatonnal, hiszen azért Magyarországon, ha valaki nyaralót akar venni, az az első, hogy beugrik a Balaton, és általában, ha csak nincs valami különleges személyes oka, vagy kötődése valamely más vízparthoz, vagy akár hegyvidékhez, akkor marad is a Balaton, mint vágyott nyaraló desztináció. A nyaraló piacon mi a helyzet? Gondolom, ott is pörögnek az árak, ahogy mondtad, a vízpart az már lassan megfizethetetlen, vagy szerintem már tavaly is az volt. Hol érdemes nyaralót keresni már ilyen szempontból, hogyha valakinek igen végesek a lehetőségei?
Hát az a szerencse, hogy azért Magyarországon jó pár olyan térség van, olyan tavak, akár folyók, ahol lehet akár a Balatoninál kedvezőbben is nyaralót vásárolni. Az természetesen továbbra is igaz, hogy a Balaton környék ez messze a legdrágább része nyaralók tekintetében az országnak. Ennél azért már olcsóbb a Velencei tó, az is nagyon népszerű lett az utóbbi időben, nem is csak a nyaralók körében, hanem akár Budapestről is egyre többen ingáznak a Velencei tó térségéből. De most ha konkrét árakat akarunk nézni, akkor a Balatonnál már jó pár településen bőven 1 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk.
És ezek használt lakások? Vagy nyaralók?
Hát
ezek
az nyaraló árak? Benne vannak akár új lakások is, tehát van olyan, hogy valaki egy új lakást is nyaralóként hirdet, de alapvetően igen, különböző állapotú nyaralókról van szó. Ugyanez a Velencei tónál viszont nagyjából 800 ezer forint per négyzetméter körüli áron elérhető, tehát egy harmadával, közel harmadával olcsóbb a Velencei tó a Balatonnál, és hát ahogy megyünk a kevésbé ismert, vagy talán kevésbé népszerű, frekventált, vagy felkapott tavaink felé, úgy csökkennek a négyzetméter árak. Tiszató környékén már 500 000 forint alatt is lehet például nyaralót vásárolni, de egy friss elemzésünkben megnéztük azt is, hogy például a Dunapart különböző részein, akár a Tiszaparthoz közel fekvő településeken milyen négyzetméter árak vannak, és hát a gyógyfürdőink településein is megnéztük ezeket. Itt jellemzően a Tiszatóhoz hasonló, vagy akár annál alacsonyabb négyzetméter árakkal is találkozhatunk. Persze itt sem mindegy az, hogy például a Dunaparton Visegrád környékét, ami eleve egy drágább része a Dunapartnak vizsgáljuk, vagy mondjuk az ország déli részén keresünk olyan településeket, mint mondjuk Mohács vagy Baja, ahol akár már 400 ezer forint körüli négyzetméter árakon is lehet nyaralót találni. Ugyanez a különbség a gyógyfürdőink esetében is megvan, ott is Egerszalók, Hévíz jellemzően a legdrágábbak, a Harkány már valamivel olcsóbb, és hát Zalakaroson még olcsóbbak a nyaralók. Itt is jellemzően ilyen 500 000 és 1 millió forint közötti négyzetméter árakra kell számítani, attól függően, hogy mondjuk egy felkapottabb Hévízen keresünk, vagy mondjuk egy kevésbé népszerű Zalakaros, Igal, Cserkeszőlő, ezek vannak a sor végén.
Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.